Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
A Zene a házban második epizódjához érkeztünk. Két héttel ezelőtt elindult ez az új rovat, és most arról fogunk beszélgetni, hogy a zeneházában milyen zenepedagógiai program van, és ez mi mindent takar. Ugye a zenepedagógiáról általában az jut eszünkbe, hogy gyerekek ülnek iskolapadban, és valaki do, ré, mi, fá, szó, lá, ti, do áll velük szemben, és szolfés tanít. Itt van velem Severinkhaus Artemis, szervusz!
Szia!
És Tar Feri, szervusz!
Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
És ti vagytok a zenepedagógiai program csoportvezetői a Magyar Zeneházában. No, érdemes a legelején három részre bontanunk ugye ezt a zenepedagógiai programot. Egyrészt vannak ugye a családi programok, vannak az iskolásoknak és óvodásoknak szóló programok, és a felnőtt ismeretterjesztő programok. Ki melyikért felel?
Nálam vannak a foglalkozások, és nálam van a felnőtt ismeretterjesztés.
Én pedig a családi programokért felelek.
Oké, és akkor Artemis, veled kezdjük szerintem, hogy ezek a programok, ezek hogyan is néznek ki, milyen oktatásról, vagy egyáltalán van-e szó oktatásról, vagy egész egyszerűen csak arról beszélünk-e, hogy a zene, mint kifejezési forma, az hogyan tud segíteni a mindennapjainkban és a velünket körülvevő világ megértésében?
Ez nagyon jó kérdése, és nagyon örültem, amikor mondtad, hogy igen, az a zenepedagógiáról a képünk, hogy ott áll valaki, és azt mondja, hogy do, ré, mi, és mi pedig ott ülünk a másik oldalon, és hallgatjuk, és gondolkodunk.
Lövésünk
nincs. Mi ez a do, ré, mi? És hogy ez egy annyira jó kezdési pont, mert igazából a do, ré, mi az tényleg így az alapja az egésznek, szóval, hogy a Kodály módszer az, hogy a szolfés, hogy vannak ilyen szótagok, amik egyébként egy iszonyú izgalmas jelrendszer, ettől nyilván nem tudunk elszakadni, viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy eszköz, nem egy cél. Tehát mi is használunk do, ré, mit, de hogyha azt valaki nem tudja, vagy még életében nem hallotta, vagy lehet, hogy már 8 éve hallotta, de mondjuk nem szereti, akkor az nálunk teljesen elfogadott, és mi inkább játszunk a gyerekekkel. Ugye most szerintem a foglalkozásokra kérdeztél ugye rá pont, hogy az iskolai foglalkozások nálunk hogy néznek ki, és ezeknek az egyik legfontosabb része nálunk az, hogy élményekre szeretnénk építeni, élménypedagógiára. Tehát, hogy valamit, játszunk valamit, amiben legyen zene, legyen közös zenélés, tehát semmiképp az, hogy valaki ott áll és én nézem, hanem hogy én, hogyha egy diák vagyok, akkor én vagy meg tudjak ütni egy hangszert, vagy tudjak egy kicsit énekelni, ha nem akarok énekelni, az se kell, de mondjuk tapsolok, fölállok, lépkedek a ritmusra bárhogyan, és hogy ez egy játékba van beletéve, hogy ennek ne egy performatív része legyen, nem az legyen, hogy na most, megnézzük, hogy ki emlékszik a rére, hogy az előtte vagy utána van a mínek.
És már ott van a pálca a kezében az oktatónak.
Így van, igen, van egy pálca gyűjteményünk a szekrényben, hanem inkább csak az, hogy megnézzük, hogyan tudunk ezekkel játszani, és a cél az tényleg, hogy jól érezzük magunkat.
Az, hogy a zeneoktatás, az hogyan van integrálva az oktatásba, az állami oktatásba akár, annak a hatásai érzékelhetőek-e, amikor mondjuk gyerekek beülnek hozzátok, és teljesen másképp néznek rá, vagy úgy vannak vele, hogy hát zene, aztán kész, hát engem érdekel, vagy nem érdekel, szóval hogy mennyire nyílik ki a világ ezek alatt a programok alatt?
Ugye nálunk, akik hozzánk jönnek látogatni, ők egyszer jönnek általában. Tehát ez egy egyszeri látogatás, úgyhogy azt mondanám, hogy tényleg ez...
Kevés lehetőségetek
nagyon
van rá.
Igen, tehát hogy mi azt látjuk meg, hogy azt viszont tényleg látjuk, hogy azért ilyen csillogó szemekkel szoktak elmenni egy ilyen foglalkozás után tőlünk, és hát, hogy így kérdezted az iskolai integrációt, vagy az iskolai, többi iskolai zeneoktatást, szóval, hogy ezzel az látszik, hogy nagyon sok, tehát egyre kevesebb zeneoktatás van, én azt hiszem, hogy most már így az évtizedek során ez picit leépülőben van, és azért az látszik, hogy akkor nehezebb is hozzá kapcsolódni a gyerekeknek így elsőre a zenéhez, tehát nálunk a feladat az inkább az, megint csak úgy megismételném magamat, hogy egy jó belépő élményt adjunk, egy jó játékot, egy jó időtöltést, mert hogy nálunk abban az egy órában, vagy két órában végül is csak erre lesz idő, és az, hogy ott legyen egy ilyen megszerettetés élmény. Hogyha ott nálunk már megszerették, vagy már felkeltjük az érdeklődést, akkor utána el tudnak menni akár egy zeneiskolába, vagy tudják kérni a tanítónénit, hogy még egyszer énekeljük,
szóval ez a kapudrog.
Igen, és pontosan.
Annyit hagyd tegyek hozzám, mert az is egy jelenség, igen, hogy sajnos a zeneoktatás egyre kevésbé van az ő iskolai oktatásukban jelen, de azért az meg az elmúlt 10-15 évnek egy új jelensége, hogy gyakorlatilag most már mindenkinek a zsebében ott van az egész zeneirodalom, és bárki bármikor bármilyen zenét tud hallgatni. És igazából azok a klasszikus zeneoktatási metódusok, ami akár a Kodály rendszer, vagy Kodály módszert is jelenti, nem biztos, hogy erre az új jelenségre igazán alkalmazhatóak. Tehát sokkal inkább találkozik ma már egy gyerek könnyű zenével, hiszen bárhova megyünk, az üzletközponttól kezdve az iskoláig, mindenhol könnyű zenét lehet hallani. Tehát nagyon eláraszt minket a zene vagy a zaj, és ezek a foglalkozások egy kicsit arról is szólnak, hogy mit tudsz egyáltalán azzal kezdeni, ha zenével találkozol. És mi azt szeretnénk megmutatni minden tevékenységünkben, így a foglalkozásokban is, hogy a zene az egy olyan dolog, ami tényleg egész életedben el tud kísérni, és hogyha oda tudsz rá figyelni, akkor az megvigasztal, az önbizalmat ad, az a te identitásodat ki tudja fejezni, és ebből szeretnénk egy ízelítőt adni ezeken a foglalkozásokon is.
Érdekes, amit mondasz, Feri, mert hogy itt egyrészt az oktatásra tértél ki első körben, de közben eszembe jut az, hogy a zenének az a fajta domestikálódás, hogy a zene csinálás is már elérhetőbb. Ez például mennyire hat ki a zene oktatás befogadására?
Hát szerintem nagyon, és ezt is lehet innen is nézni, meg onnan is, tehát hogy egyrésztről most ilyen szakszóval azt nagyon jó, hogy demokratizálódik a zene, és tényleg egyre többen tudják ezt művelni, és nagyon sok olyan hivatásos zenész is van, aki nem is feltétlenül ismeri a Kodály módszert, nem is biztos, hogy van zenei végzettsége, vagy akár nem is biztos, hogy játszik hangszeren, hiszen már mondjuk egy laptop is elég lehet ahhoz, hogy zenét tudjon csinálni.
Mindenféle hangszeres tudás nélkül, ugye erre értettem a domestikálást, hogy gyakorlatilag elérhetővé válik.
Viszont nyilván ennek módon van egy másik oldala, lehet egy olyan kritikai hangot is megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy hát higul, vagy nem tudom én, vagy
régen minden jobb volt.
Igen, régen minden jobb volt, egyre silányabb zenék születnek, egyre inkább megyünk el a ugye az tény, hogy az elektronikus zene egyre nagyobb szerepet játszik, de hogy van, aki ezt abszolút úgy éri meg, hogy ez a zaj felé való haladás, és hogy egyre csökken a zenének a minősége. Mi ezt nagyon határozottan nem így gondoljuk, tehát nem ilyen minőségi mércék szerint gondolkodunk, viszont próbálunk ehhez igazodni.
Érdekes ez, nem, hogy ezek a hangok, ezek felerősödnek, és hogy ezekre hogyan lehet jól reagálni. Ez nektek feladatotok?
Szerintem abszolút, és én itt nagyon szeretném is bedobni, főleg azt, hogy a gimnazistáiknak szóló foglalkozásainkat, amik szerintem az egyik legizgalmasabbak, ugyanis ők az egyik legnehezebb korosztály, és teljesen érthető. Egyrészt az a kor az, amikor az ember így receptileg, vagy így beépítésileg azt mondja, hogy jó, én most szeretnék így mindent magam felfedezni, és lehetőleg, amit nekem felnőttek adnak, vagy mutatnak, azt én most így inkább nem. Köszönöm, nem kérem. Szeretném én megtalálni a magam dolgait, és hogy pont ezért nekik így ki is fejlesztettünk pár olyan foglalkozást, ahol ők van egyrészt egy poptörténettel foglalkozó foglalkozásunk, ahol a magyar poptörténetre a könyvtárunknak az anyagait felhasználva abba tudnak így belenézni, ami szerintem borzasztó, borzasztó izgalmas, és nagyon-nagyon szokták szeretni, és a másik pedig az, hogy egy eléggé uncool dolog a történelem óránhoz való kapcsolódást, és így összeraktuk a zenetörténeti kiállításunkban. De pont ezért, mert hogy ezeket kerestük, hogy ezért mi az, ami egy gimnazistát így egyrészt érdekelhet, vagy mi az, ami így az életében mondjuk úgy egy szignifikáns, és akkor ezekre azért úgy, ezekre a pontokra, mint így a popzene, és így annak a társadalom történeti vonatkozása, illetve hát mondjuk az érettsége, ami szerintem egy rendes para mindenkinek az életében, ezekre így jutottunk, hogy tök jó lenne, hogyha ezekhez tudnánk adni szintén játékos, és főleg olyan lehetőségeket, ahol ők tudják felfedezni azt, hogy így ezekről hogy tudnak esetleg jobban felkészülni, hogy tudnak több információt megszerezni, úgyhogy ezek szerintem elég jó kezdeményezések, és ezek reagálnak erre, amit mondasz.
Érdekes, hogy behoztad a történelmi órát, mert most így arra gondolok, hogy ha történelmet úgy tanítanának, hogy abban a korszakban mit hallgattak az emberek, tehát a pattintott kő korszakában mi számított popzenének, az például biztos, hogy kinyitja a világot.
Pont ezt csináljuk. Tehát van nálunk, ott van Tinódi Lantos Sebesnyi, és akkor őről elmeséljük, hogy hát itt volt egy énekes dalszerző, aki ugye írt egy popszámot.
És riporter is volt.
És riporter is volt, és akkor őról ezt meg lehet, vagy akár ugyanezt a himnusz és a nemzetállamok születésnek a korszakában, ahogy a himnuszok megjelentek, hát ugyanez. Hogy reagált egy sláger arra, ami akkoriban volt.
Igen, ami akkoriban volt, aztán jó velünk maradt.
Igen. Igen. Mert ez is van, igen, hogy és mennyire mást jelent ma valami, mint ami akkor, amit akkor jelenthetett.
Igen, és akkor itt ebbe rá is csatolnám a családi programokat, hogy a zene megértése és a kultúránk megértése egy családnak az egészen mást jelent, mert máshogy mondhatja el egy anyuka a gyereknek, meg máshogy egy apuka. Tehát mások a szempontok egész egyszerűen. Ezeket hogyan tudjátok egy fedél alá hozni?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye minden szombaton 10:30-kor mi várjuk a családokat a zeneházába, és megkínáljuk őket valamilyen koncerttel, vagy nem is biztos, hogy koncerttel, sok esetben ezek foglalkozások, vagy akár ismeretterjesztő előadások, amiket próbálunk ugyanígy élményszerűvé tenni, szórakoztatóvá tenni. Viszont a családi programoknál nagyon kulcskérdés az, hogy pontosan milyen korosztálynak szánjuk azt a programot, amit szánunk. És hiszen egészen más fogalmi kerete van egy 5 éves gyereknek, meg egy 10 éves gyereknek. És egy nagyon érdekes társadalmi jelenségnek vagyunk mi is a tapasztalói, mi szerint egyre inkább az óvodás korosztályú gyerekeket hozzák a családi programokra, egyre inkább nekik keresnek programokat.
Ez miért érdekes számotokra, vagy miért különleges?
Hát ugye ez egy nagy kihívást jelent, mert egy óvodás gyereknek nagyon nincs meg még az a fogalmi kerete, amivel mondjuk a zenéről beszélni lehetne, hogy mit jelent az, hogy harmónia, vagy ritmus, vagy tempó, vagy akár, hogy a műfajokat meg tudjuk nevezni, tehát nehéz a zenéről ilyen formán beszélni. De ahogy hangsúlyozzuk, igazából nem is a zenéről szeretnénk beszélni, hanem tényleg élményszerűvé tenni számukra az ott létet, de ez egészen más eszközökkel érhető el mondjuk egy 4 éves gyereknél, meg akár egy 6 évesnél, meg akár egy 8 évesnél. És ezért nagyon hangsúlyozzuk azt, hogy melyik programunk milyen korosztálynak szól, hiszen egészen más típusú program működhet az egyiknek, mint a másiknak. És mindemellett az is nagyon fontos szempont nálunk, hogy igyekszünk zeneházaként katalizálni is egy kicsit a szakmát, és nem az a célunk, hogy egy újabb koncerthelyszín legyünk Budapest számos egyéb koncerthelyszínei mellett, hanem olyan programokat mutassunk be, amik valamitől egyediek, innovatívak, és pont ezt az Artemis által elmondott gondolatot, hogy a zenét szeretnénk közvetíteni, egy jó belépő zenei élményt szeretnénk adni, hogy ezt valahogy egyedi módon tudjuk kínálni a közönségnek, és azért ez egy nagy feladat.
Hát, mint egy feladat, gondolom az is, hogy felnőtteket lekössetek, és a felnőtteknek szóló programok. Na, erről végezzünk, mert ugye ebben gondolkodom a motiváción, hogy egy felnőtt az miért megy el egy zene pedagógiai programra, vagy azért, mert úgy érzi, hogy újra akarja kezdeni az életét, na és most én zenész leszek, és most megtudok mindent a zenéről, amit eddig nem sikerült, vagy olyan hiányosságokat pótol, amiket nem sikerült neki betöltenie az iskola óta eltöltött időben. Szóval, hogy kikkel találkoztok, kiknek szólnak ezek a felnőtt programok, és milyen motivációval érkeznek ezek az emberek?
Fú. Hát ez itt tudnék ülni egész nap.
Maradj nyugodtan, kávé, víz.
Ugye ezt összeszedjük, és, de hogy a rövid válasz az, hogy így mindenféle, a szélrózsa minden irányából és mindenféle motivációkkal érkeznek, és hogy így őszinte legyek, mindig így irigykedve hallgattam a Ferit, ahogy most, mert annyira jól meg lehet fogni, és annyira szeretem így a családi programoknak a szerkesztése kapcsán így ezt végig gondolni. Igen, akkor van a 3-tól 6-os korosztály, hogyha sokat mozgunk, sokat éneklünk, szuper lesz, van a 6+-os, és akkor már tudjuk, hogy mikor kell 50 percnél kicsit többet mozogni, és tehát olyan jól kiismerhető azt hiszem a családi programoknak a közönsége, és ezért nagyon nagy a kontraszt, amikor azon gondolkodunk, hogy na, és akkor a felnőtt korosztálynál mi legyen, ugyanis ott nagyon sok mindent próbálgattunk, és egyelőre még azt látjuk, ugye most csináljuk ezt 2 éve, hogy még nem annyira rajzolódott ki egy igazi rendszer. Vannak olyan hónapok, hogy így minden egyes programunk nagyon megtelik, és rengetegen ülnek bent nálunk, aztán vannak olyan hónapok, amikor kevesebben jönnek, és még nem láttuk meg pontosan azt, hogy mi az, ami mondjuk inkább bevonza, vagy jobban elrettenti őket. Az látszik, hogyha nagyon kimondjuk azt, hogy mi most együtt fogunk zenélni, vagy énekelni fogunk, az egy elrettentő tényező. És hogyha nem mondjuk ezt el, viszont azt elmondjuk, hogy figyeljetek, itt megtudhattok például dolgokat erről és arról, és amúgy elszórjuk benne a közös éneklést, a közös játékot, akkor egyébként nagyon élvezik az emberek, de hogyha ezt előre tudják, akkor
hát,
nem igen. Annyira szeretik.
Van akin alertek, tudod, nem akarok szerepelni, félek ettől. Egyébként tényleg a zene az általában alkalmas arra, hogy az ilyen félelmeinket leküzdjük. Nagyon. Tehát az, ami rólunk szól, vagy az, ami arról szól, hogy nekünk ki kell tárulkoznunk mások előtt, esetleg a hibáinkat megmutatni, azt szerintem ilyen tényleg no-go zóna.
Ez így van, és annyira örülök, hogy ezt behoztad, mert ez kicsit visszakapcsol erre az elejére, a Dórémire, hogy miről is szól a zene. És amit mondasz, ez a, hogy kitárulkozunk. Tehát, hogy nálunk mi azt próbáljuk megcsinálni, a felnőtt, a gyerek, a foglalkozások, mindenféle programunknál, hogy azt megengedni, egy megengedő közegnek lenni, hogy nálunk lehessen mindenki önmaga. Ha ő szereti, azt a zenét szerethesse, ha nem szereti, nem szerethesse, ha unatkozik, unatkozhasson, nyugodtan, ha élvezi, akkor tapsolhasson hangosan, de hogy igyekszünk egy nagyon megtartó közeget teremteni, már amennyire ugye ezt egy koncertteremnek a keretei között lehet, de azért azon belül tényleg nagyon, szóval igyekszünk engedni, hogy le lehet néha feküdni a földre, vagy szóval, hogy tényleg mindent is lehet nálunk, és ennek pont ez a lényege, mert hogy azt hiszük, hogy a zene pont erre való, az önkifejezésre, és nem arra, hogy azt mondjuk, hogy ez jó vagy rossz, hanem arra, hogy én mindenki találja meg azt, ami neki tetszik, és ha már ez megvan, akkor pedig egy picit kinyúlni, hogy ha ez tetszik, akkor mi van, hogyha ennél egy kicsit vadabbat, vagy még ennél egy kicsit izgalmasabbat, vagy ennél egy kicsit meditatívabbat is megpróbálok. Vagy mi van, meghallgatok egy olyan zenét, ami eszembe nem jutna, de hát hogyha ott van úgy végül is ugyanezek az arcok szervezik, és ők is szeretik, mi van, hogyha megnézem akkor ezt is?
Két év az elég idő arra, hogy némi statisztikát levonjatok, hogy valami konklúzió legyen. Volt valami meghökkentő élmény? Nem tudom, a szereplőkkel kapcsolatban, vagy a résztvevőkkel kapcsolatban? Tehát olyan, ami, nem tudom, egy cégvezető bejelentkezett nálatok, hogy valami hiányzik az ő kommunikációjából, és lehet, hogy a zene fogja majd őt kinyitni. Most csak mondani példát, lehet, hogy beletrafálok, de hogy volt-e valami hasonló élményetek a két év alatt?
Hát nekem most novemberben egy showcase-t csináltunk, és az volt egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó élmény, ismeretterjesztő programoknak a showcase-ét, tehát használtuk a zenei modellt, ahol ugye zenei előadások szoktak ugye megmutatkozni, mondjuk itt a MIPA is szokott csinálni, de ezt a zenei ismeretterjesztésre alkalmaztuk, és akkor voltak családi programok, amiket bemutattunk, gyerekworkshopok, felnőtt ismeretterjesztés és felnőtt ismeretterjesztő koncertek, és ezekre kiírtunk egy felhívást, és bemutatkozhattak ezek a produkciók. És nekem az volt egy nagyon nagy élmény ezt látni, hogy addig, amíg ezt a showcase-t meg nem csináltuk, nagyon sokat ültünk, nagyon sokat beszélgettünk a zenészekkel, akik dolgoznak velünk, és nagyon sokat kellett azt úgy megtalálni annak a keretét, hogy is néz ki ez az ismeretterjesztés, amit mi amúgy szeretünk ilyen gyűjtőszóval zeneközvetítésnek hívni. És onnantól kezdve, hogy megcsináltuk ezt a showcase-t, én azt éreztem, hogy már nem kellett annyira magyaráznunk, hogy elkezdett a zeneközvetítés egy picit olyan közszóvá szélesedni, hogy most már úgy lehet tudni, hogy ezt csináljuk a zeneházában, hogyha nálunk vagyunk, akkor mondjuk nem csak koncert lesz, hanem lehet, hogy lesz előtte egy beszélgetés, vagy lehet, hogy lesz előtte egy pici előadás, hogyha esetleg kell kontextus ahhoz a koncerthez, mert mondjuk segít azt, hogyha megértik, hogy Nepálban hogy is használják ezt a zenét, akkor az ugye hozzáad a koncertélményhez. És hogy ezt most már lehet nálunk tudni, és én azt vettem észre, hogy sokkal megkönnyebbedett a kommunikáció, és hogy most már azt érzem, hogy azok a zenészek is találnak meg minket, és a közönség részéről is azt éreztem, hogy most már kevesebb a meglepetés, hogy miért van ez a beszélgetés, amikor azt mondja, de jó, hogy most még megtudtam ezt a pár dolgot.
És mi a nagy, következő nagy dobás, amire készültök?
Hát ami most minden energiánkat leköti az alaptevékenységeink mellett, az, hogy elindítjuk az utazó foglalkozásainkat is, ami azt jelenti, hogy ugye nagyon nagy népszerűséggel, tehát a 2023-as évben 323 foglalkozást tartottunk, tehát rengeteg osztály érkezett hozzánk, viszont szeretnénk megfordítani ezt a dolgot, hogy ne csak azoknak legyen lehetősége ebben részesülni, akik eljönnek hozzánk, hanem ezt próbáljuk meg, ezt a fajta zeneházás logikát, ezt a zene közvetítést, ezt az élménypedagógiai hozzáállást elvinni. És most egy olyan programsorozaton dolgozunk, aminek az a lényege, hogy hátrányos helyzetű térségekbe, ami nem is biztos, hogy azt jelenti a hátrányos helyzet, hogy szegénység van, hanem pusztán a távolság Budapesttől is tud egy hátrányos helyzet lenni a mi szempontunkból. Ezekbe a térségekbe vigyük el ezeket a foglalkozásainkat, és a zenének ezt a szeretetét, ezt a jó belépő zenei élményt ott meg tudjuk adni. És most tavasszal teszteljük ezt a programot, és jövő ősztől pedig remélhetőleg nagyon sok iskolába el fogjuk tudni vinni.
Severin Kausz Artemisszel és Tarferivel beszélgettünk, a Magyar Zeneháza zenepedagógiai csoportvezetőivel. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
Köszönjük, hogy jöhettünk.
Artemisz veled pedig folytatjuk mindjárt. Bándi Gergő lesz a másik vendég, aki csatlakozik hozzánk a Superártól.
Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
A Zene a házban rovat folytatódik, Severin Kausz Artemisz maradt velünk, és csatlakozott hozzá Bándi Gergő, a Superár Zeneművészeti Alapítvány képviseletében. Szervusz Gergő, üdvözöllek!
Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek.
Mi köszönjük, hogy itt vagy, és el tudjátok most első körben mondani azt, hogy a Magyar Zeneháza és a Superár az hogyan kapcsolódott össze 2 évvel ezelőtt, mi a szerepe a ti kapcsolódásatoknak, és aztán fogunk beszélni a március 1-i jótékonysági koncertről is. De akkor nézzük meg azt, hogy hogyan találtatok ti egymásra.
Abszolút. Szerintem ez így nagyon, nagyon adta magát, főleg az elején. Még a háznyitás előtt már elkezdtünk dolgozni a pedagógiai programunkon, amit már ugye említettem az előző részben.
Jó, kiveséztük.
Igen. Az élménypedagógia, az, hogy hogyan tudunk játszva zenei élményeket adni, és ez egyébként egy folyamatosan menő munka, amiben dolgoznak nálunk is pedagógusok, de dolgoznak velünk egyébként külsős pedagógusok, és nagyon fontos nekünk az, hogy így az egész szakmával tényleg tartsuk a kapcsolatot, és mindenkit, aki élménypedagógiában azért otthon van, igyekszünk becsatornázni magunkhoz, mert szeretjük tényleg ezt a... Tehát hiszünk a csoport munkában és abban, hogy minél több vélemény, minél több gondolat hozzáadódik valamihez, tényleg annál jobb lesz a produktum. És ezért, amikor a foglalkozásokat készítettük, a foglalkozások első terveit, azokban a Superárnak a pedagógusai például volt, abban a munkacsoportban a Superár pedagógusai voltak, részt vettek, más például múzeumpedagógusok, mert a Szépművészeti Múzeumból is segítettek, szóval sokan volt egy ilyen csoport. És igazából ott már láttuk, hogy azért nagyon hasonlóan gondolkodunk a zenéről is, a gyerekekhez való viszonyról, és viszont azt is tudni kell, hogy nagyon mással foglalkozunk, ugye a szuperárők. Uh-huh. Mindennapokban mi pedig az egyszeri látogatásokra specializálódtunk, de innen indult a viszony, tényleg még talán nem is 2, talán már 3 évvel ezelőttről, és ez folytatódott a nyitásról, a nyitás után is, azzal, hogy ugye akkor már lett egy koncerttermünk, és akkor a Superár munkáját tudjuk azzal segíteni, hogy a mi koncerttermünkben ennek a kollaborációnak a keretében ők meg tudnak jelenni az ő munkájukkal, erről pedig majd mindjárt Gergő tud is mesélni, hogy ez milyen módokon tud náluk meg.
Úgyhogy hát is dobnám a labdát Gergőnek. Egyrészt a zeneművészeti alapítványként működtök, ez pontosan mit jelent?
A Superár az nem egy tehetséggondozó program, tehát ez nagyon fontos, és mindig elmondjuk, hogy nem tehetségekkel foglalkozunk, hanem mi megadjuk a zenetanulás lehetőségét mindenkinek. Igazából mi egy élményalapú közösségi zeneoktatást próbálunk nyújtani teljesen ingyenesen, olyan gyerekek számára elsősorban, akiknek erre egyébként nem lenne lehetőségük, és ezzel az egésszel, amellett, hogy fejlesztjük a sok fajta kompetenciájukat, ami a zeneoktatáshoz kapcsolódik, egyfajta esélyt is akarunk nekik teremteni, tehát a koncertekkel például nagyon jól lehet növelni a gyerekek önbizalmát, és igazából egy pozitív változást akarunk elérni az életükben a zeneoktatás által.
Nálatok ugye konkrét zeneoktatás van. Tehát ugye itt az előbb Artemisz és Feri elmondta, hogy a zeneoktatás az náluk nem feltétlenül arról szól, hogy zenélni tanítják a gyerekeket, vagy adott esetben a felnőtteket. Itt viszont komplett produkciókig juttok el azokkal, akik részt vesznek valamelyik programotokban.
Így van. Két program működik igazából az alapítványon belül. Van a kórus program, és van a hangszeres program, ami gitárral és ukulelével működik. Minden gyerek emelt óraszámban kap igazából jó minőségű zeneoktatást. Ez heti 3-4 alkalom, és közösen készülnek a koncertekre, ahol aztán közösen meg tudják mutatni azt, hogy mennyit dolgoztak, mennyi mindent tanultak, és közös sikerélményt tudnak megtapasztalni. Itt egy kicsit kapcsolnám is az L-szisztémát, mert a Superár is egy L-szisztéma inspirált a program.
Erről érdemes, mert szerintem sokan nem adtak még róla.
Igen, ez egy Dél-Amerikából indult program, ahol az elmaradottabb negyedekbe bementek a zenetanárok, és szimfonikus zenekarokat alakítottak gyakorlatilag a gyerekekkel.
Ugye itt az adás előtt volt Artemisnek egy olyan mondata, hogy a zene oktatás nem cél, hanem eszköz. Mm. Vagy a zene nem cél, hanem eszköz. Mm. És itt azt érzem, hogy van némi átfedés, mert hogy nem feltétlen az a cél akkor, hogy szuper tehetséges zenészeket képezzetek, hanem azt, hogy a zenén keresztül új perspektívát lássanak az életükben ezek a gyerekek.
Igen, ez így van. Közben persze az is cél, hogy egy szuper zenei produkciót létrehozzunk, amit akár a Magyar Zeneháza színpadára jó szívvel fel tudunk állítani. Tehát sokat elvárunk a gyerekektől, de közben velük is el akarjuk hitetni, és el is hitetjük, hogy ők erre képesek, tehát hogy ők bízzanak magukban, és ők is érezzék azt, hogy meg tudják csinálni azokat a dolgokat, amikre az elején talán még azt gondolják, hogy ez nekik nem fog sikerülni.
Ez az elszisztéma egyébként, ez világszerte aztán elterjedt?
Igen.
Igen.
Igen, ez Venezuelából indult, és tényleg én most több európai programmal is beszéltem, akik igen, ők is alkalmazzák, ez nagyon, nagyon hatásos, és tényleg nagyon szép program.
Itt ugye a közösségi zenekészítésről van szó, vagy közösségi zenetanulásról, és közösségnek nagy szerepe van. Mégis, hogyha valaki nem érzékeli, vagy nem érzi jól magát a közösségi létben, ővelük mi a helyzet? Ővelük hogyan tudtok foglalkozni? Az ő tehetségét hogyan tudjátok akár, már mondtad, hogy nem tehetségkutató vagytok, de mégis a gondozás, a tehetséggondozás az valószínűleg fontos nálatok is, tehát hogy azt hogyan tudjátok felszínen tartani?
Hát mindenképp differenciáltan kell oktatni a hétköznapokban, ez gyakorlatilag már az első pár hét után így működik, és meglátjuk azt, hogy kivel hogy kell foglalkozni. Mi igazából tényleg csoportként és közösségként foglalkozunk a gyerekekkel. Mi tanárok is rengeteget fejlesztjük magunkat, és tanulunk arról, hogy tudjuk különböző módszerekkel megtalálni az utat mindenkihez, azokhoz is, akik esetleg kicsit idézőjelben rosszabbul érzik magukat a csoportban, és azokhoz is, akik sokkal nyitottabbak az ilyen együttműködésre. Úgyhogy tényleg az a lényeg, hogy megadjuk az esélyt mindenkinek, és a lehetőséget mindenkinek. Azt, hogy egy órán vagy egy próbán ezzel ki hogy él, az már a gyerekek közül, az nyilván rájuk van bízva, de mindenképp az a célunk, hogy mindenkit amennyire csak tudunk bevonjunk a közös munkába.
A közösségi zene tanulásnak mi lehet a legnagyobb kerékkötője? Találkoztatok-e olyannal, ahol akár egy tanár, akár egy szülő valamilyen oknál fogva egyszerűen nem tudta vagy nem akarta megadni annak a lehetőségét, hogy egy gyerek kibontakozzon a zeneoktatásban?
A közösségi zeneoktatás, mint akár csoportos, hangszeres oktatás, az kevésbé elterjedt Magyarországon, mint nemzetközi szinten. Tehát zenetanároktól én már hallottam, hogy kicsit megrökönyödnek azon, hogy csoportban oktatok gitár például, de szerintem nagyon jól működik, és én látom a hasznát, és a gyerekeken is látjuk tényleg azt, hogy fejlődnek ennek köszönhetően. Nyilván itt egy picit át kell értékelni a sikereket akár, vagy a célokat egy egyéni zeneiskolai oktatáshoz képest, de szerintem mindenképpen sok haszon van a közösségi oktatásban.
Beszéljünk a március 1-i koncertről. Ez egy jótékonysági koncert lesz. Milyen céllal lesz ez a koncert, és kik lesznek a színpadon?
A koncert az a Szuperár 5. születésnapja alkalmából kerül megrendezésre, ugyanis 5 éves az alapítvány idén, és ezért a Zeneháza segítségével egy nagyon jó koncertet fogunk tudni megvalósítani március 1-én, akik nagyon rendes módon a színpadot és a koncerttermet a rendelkezésünkre bocsátják, de valójában az egész háznak az infrastruktúráját, amiért nagyon hálásak vagyunk tényleg. Tehát a gyerekek egy nagyszerű környezetben fogják tudni megmutatni azt, hogy mi mindent tanultak az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt években.
Szóval ez mint egy vizsga?
Dehogyis nem, ez egy nagy örömzenélés lesz. Az összes szuperáros gyerek, ami Magyarországon 250 körül van most, 250-60 meg lesz hívva.
Ez nem rendes jambori.
Ez nem jelenti azt, hogy mindenki ott lesz, de mindenkinek megvan a lehetősége. Nyilván ez egy péntek este, úgyhogy van, akit a szülők sem engednek el, vagy nem tud esetleg eljönni, de mindenképp sok gyerekre számítunk. A gyerekeken lesz a hangsúly és a reflektor, de vendégművészek is fel fognak lépni. Köztük van például a Szent Efrém férfikar, akik fognak a gyerekekkel közösen is énekelni. Szintén vendégművész lesz Csurkulya József cimbalomművész, aki a Besodrommal szokott például játszani. ő elsősorban a gitárzenekarral fog együtt zenélni, de a kórust is fogja kísérni, és még ifjabb Ökrös Tibor hegedű művész is a vendégünk lesz, aki azért egy nagyon kedves partner számukra, mert két gyereke is szuperáros az egyik iskolában, és mindig nagyon örülünk, amikor tudunk a családokkal is kapcsolódni, és közösen együttműködni.
Annyi zeneművészeti alapítvány van, meg iskola, alternatív zeneművészeti iskola, és ti most a szuperárral vagytok kapcsolatban, miért pont ők? Miért pont velük?
Hát egyrészt ezzel, amit már említettem, a pedagógiai összekapcsolódás mellett, ugye azért ez nagyon erős volt, hogy tényleg tudjuk, hogy a pedagógiai elveink nagyon hasonlóak, de van mellette tényleg ennek egy másik oka, és az pedig az, hogy az, ahogyan viszik ezt a programot, Juci, Otti, Gergő és tényleg a többi pedagógus, hogy van valami eszméletlen profizmus a gyerekekben. Szóval, hogy nem az van, hogy ők így gyakorolnak a zeneiskolába, és akkor eljönnek hozzánk a zeneházába, hanem ők már felléptek a Szigeten, meg ők már felléptek olyan színpadokon, nálunk sokkal nagyobb színpadokon, ami olyan magabiztosságot ad már a gyerekeknek, hogy igazából azt is tudhatjuk, hogy ez egy tényleg nagyon magas szintű és nagyon, nagyon jó produkció lesz. Tehát ez a szuperár, hogy valami fölé emelkedni, hogy ez tényleg megvalósul a programnak a neve, az tényleg megvalósul a gyerekekben is, hogy ezért nagyon nagy biztonsággal adjuk nekik oda ezt a koncerttermet. Mert valahányszor eljönnek hozzánk, például voltak már nálunk úgy, hogy kvázi előzenekarként léptek föl, Jonás Vera koncertje volt nálunk, és Jonás Vera koncertje előtt ők megjelentek, és énekeltek egy dalt, flashmobszerűen, így van, és aztán
még Verát is meglepték?
A Vera tudott róla a közönség, de? De egyébként igen, és ez mondjuk a Verának is mutatja a lazaságet, hogy a Vera is aztán utána énekelt velük egy dalt, szerintem egy próbával nyomták le. Tehát, hogy kialakul valami olyan profizmus, talán ebből a heti négyszeri együttlétből, vagy talán abból a nagyon nagy szeretetből, ami van így a gyerekek felé ezekben a pedagógusokban, hogy nekünk is egy nagyon nagy bizodalmunk van a szuperár munkájában.
Tudjátok, miről nem beszéltünk még? Sem most, sem az előző részben. Hogy ugye itt a zene történetről, a zene társadalmi hasznáról beszéltünk, arra, hogy hogyan lehet saját magamat kinyitni a zene által, de arról nem. Hogyha valaki erre, és itt a szuperár kapcsán jutott az eszembe, hogyha valaki a zenei világban otthont talál, és sikeres lesz, a sikernek a feldolgozása. Ugye van a zeneházában egy olyan popkulturális, poptörténeti kiállítás is, ami hát megmutatja, hogy ki hova jutott el. Igen. De arról senki nem beszél, hogy egyébként ez mennyi lelki teher volt adott esetben egy adott zenésznek. Tehát például a szuperárnál erről beszéltek-e? Van erről szó, vagy egyáltalán tervezitek-e?
Hát a siker feldolgozásáról így még nem volt szó. Arról mindenképp szoktunk beszélni, amikor van egy nagyobb koncertünk, akár a Szigeten, vagy a Magyar Zeneházában, hogy ezért a gyerekek izgulnak.
Ez egy mekkora lelki teher azért. Igen. Pozitív teher, hozzáteszem.
De nem csak a gyerekek, hanem mi tanárok is izgulunk ezekben az esetekben. És ilyenkor van az, amikor tényleg megszűnik a határ tanár és gyerek között, és mi is gyakorlatilag a csoport része leszünk, és együtt állunk ki a nagy közönség elé, és mi is ugyanúgy félünk egy kicsit, és izgulunk a közönség látványa miatt, mint a gyerekek. Tehát erről mindenképp szó van, de hogy ezek is nagyon jó alkalmak arra, hogy a gyerekek szokják az ilyen helyzeteket, és ezáltal is erősödjenek, és tényleg átlépjék a saját határaikat.
Nekem is van egyébként erre egy válaszom, amíg az előző blogban említettem ezt az ismeretterjesztő showcase-t, ahol nagyon-nagyon sok zenész, 107 zenei produkció adott be nekünk jelentkezéseket, és hogy azért akik a második fordulóba kerültek, körülbelül 20-szal azért beszéltünk is, és ott például nekünk volt egy mentorprogramunk ebben a folyamatban, pont ezért, és tudod, nem is zenei mentort, én egy beszédkócsot hívtam, mert pont azt éreztem, hogy a beszédkócs, és nem is azért, hogy jól beszéljenek az emberek, és akkor, hogy itt visszautaljak tényleg arra, amit a Gergő mondott, hanem arra, hogy
érezzék a tömeget.
Igen, meg hogy izgulunk, hogy ez normális. Mm-hmm. Tehát, hogy az lenne baj, ha nem izgulnánk, tehát akkor lehet, hogy lehetne menni pszichológushoz, de hogy normális az, hogy izgulunk, normális az, hogy félünk, és hogy mert ez ilyen. Tehát, hogy színpadra kiállni és sokan néznek, az egy fura dolog, és hogy erre jó, ha rákészülünk, ennek kell egy feldolgozása. És egyébként a szívemből beszéltél, már nagyon-nagyon régóta gondolkodom egy olyan ismeretterjesztő sorozaton, és most, hogyha ezt hallgatják kollégáim bent, akkor tudni fogják, mert már sokak is felhozták ezt, hogy például tehát a mentális egészségről, mint nagyon sokat beszélünk.
A 27-es klub.
Iszony, igen, a 27-es klub, és az meg csak a Jéghegynek a csúcsa, mert azon, az alatt meg ott vannak azok, akiknek van 35 félig megírt daluk a fiókban, de mondjuk egy iroda mögött, egy képernyő mögött ülnek. És, vagy akinek azt mondta, nem tudom, Géza néni, hogy a mi az hamis, és akkor ne énekelj. Szóval, hogy azok a...
És egy karrier tördelékbe Géza néni.
Akár egy karrier, vagy akár egy zeneszeretete, vagy egy csomó mindent törhetett ezzel félbe, és hogy én ez nagyon-nagyon tervezünk ezzel még dolgozni. Még keresjük egyébként ennek a formáját, hogy ez egy előadás, ez egy workshop, ez egy közösségi élmény, ahogyan Gergelyek szokták, hogy mi az a jó módja, de hogy ezek nagyon-nagyon jelen vannak, ezek a témák, a beszélgetéseink. És stay tuned, még majd jönnek ilyen programok.
jó, szóval várunk vissza benneteket akkor, amikor ezek esetleg megvalósulnak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
Nagyon köszönjük a meghívást.
Én is nagyon köszönöm ezeket a kérdéseket.
Szeverinkhaus Artemisszel, a Magyar Zeneház a zenepedagógiai csoportvezetőjével, és Bándi Gergővel, a Szuperár Zeneművészeti Alapítvány képviseletében beszélgettünk, itt a Zene a Házban rovatban. És akkor ez volt már a szabadesés is. Köszi mindenkinek a figyelmet, találkozunk holnap is. Szoller Andi nevében is búcsúzom, vigyázzatok egymással, meg magatokra, szevasztok!
Zene a Házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a Házban, ahol a zene mindenkié.